Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, november 9-e van, üdvözlöm Önöket! Az egészségkódban ma először a lencsés szemműtétekről, illetve a látást segítő eszközök elhagyását célzó műtétekről beszélgetünk dr. Perényi Kristóffal, a St. James Szemészeti Központ igazgató főorvosával. Utána a fóbiák kezelése és a virtuális valóság egészségügyben betöltött szerepe a témánk, vagyis hogyan segíti a fóbiák vagy a skizofrénia leküzdését a VR technológia. Dr. Simon Lajos, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának egyetemi docense, a virtuális valóság emóciókutató csoportjának vezetője a vendégünk. A második részben csatlakozik hozzánk a rovat állandó szakértője Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
A szem a lélek tükre, az egészségkód témája most a látásjavító műtétek körül forog. Erről már volt szó korábban ebben a műsorban. Egyrésztről a szürkehályogról, zöldhályogról beszéltünk, azoknak a terápiájáról és a műtéti beavatkozásokról, viszont most szó lesz a lencsés szemműtétről, a szemüveg elhagyását segítő műtétekről, és beszélünk külön majd a szürkehályog műtétről is. Akit pedig köszöntök a vonalban, dr. Perényi Kristóf, a St. James Szemészeti Központ igazgató főorvosa. Üdvözlöm!
Üdvözlöm, és köszöntöm a hallgatókat.
Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. Beszéljük át, hogy nagyjából milyen beavatkozások vannak, amik még nem invazív beavatkozások, még nem kell tőlük félni, mi az, amitől érdemes félni, vagy mi az, amit nem lehet elkerülni, de félni sem érdemes tőlük. Ugye itt a szemüveg elhagyását segítő műtétekről beszélünk.
Hát így van, többfajta műtéti lehetőség van, és igazából műtétekről beszélünk, tehát azért nem mondhatjuk, hogy ezek ne lennének invazív beavatkozások a szószoros értelmében, de azt mondhatjuk, hogy ezek nagyon kis kockázatú beavatkozásokkal jól kezelhető problémák, és ezek nagyon-nagyon gyors műtétek, amikkel valakinek a látását tudjuk javítani. Uh-huh. Alapvetően több nagy csoportba sorolhatjuk a látásjavító műtéteket. Ugye mi ezt csúnya szóval úgy mondjuk, ezek a refraktív célú műtétek, hogy ez a szem fénytörését megváltoztatni célzó műtétek. Tudunk végezni a szemnek a felszínén, és akkor egy visszakanyag, ezek jóval kevésbé invazív beavatkozások, lézeres szemműtéteket. Ilyenkor a szaruhártyának a görbületét kell megváltoztassuk. Ezt jellemzően azért inkább rövidlátó, tehát mínuszos dioptriáknál szoktuk alkalmazni, inkább fiatalabb korban, és mondjuk 40-45 éves kor fölött, vagy mondhatom inkább 45-50 éves kor fölött már sokkal inkább preferáljuk a szem belsejében lévő szemlencsének az eltávolítását, és annak a cseréjét különböző típusú műlencsékre. Ugye ez már egy fokkal már invazívabb, komolyabb beavatkozások, de azért mindegyik beavatkozást azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy a kis kockázatú beavatkozások közé sorolhatjuk.
Ez lenne egyébként a lencsés szemműtét, igaz?
Így van.
Na, igen, erről igen, beszéljünk igen. Egy picit. Egyszer egy szemész orvos mesélt egy történetet nekem, és vagy igazat mondott, vagy nem, de majd lehet, hogy ez csak az urbán legenda volt, és ő egy ilyet mesélt, hogy magát a kontaktlencsét úgy találták fel, illetve azokat a lencséket, amiket a szembe lehet ültetni, hogy egy háborúban az egyik katona a repülőgépével lezuhant, és ahogy lezuhant, a plexi az gyakorlatilag ripityára tört, és a szemébe került egy ilyen plexi darab, amivel sokkal jobban látott később. Tehát ebből ki lehet találni, hogy túlélte ezt a balesetet a pilóta, és hát gyakorlatilag utána ez a vékony plexi szilánk egy jobb látást eredményezett neki arra a szemére. Cáfolja, vagy hallott erről a történetről?
Ez egy nagyon érdekes történet, és hogy ez legenda, vagy valós történet, ez igazából szerintem sose fogjuk megtudni, hiszen erről pontos történelmi feljegyzések nincs.
De hallott róla?
Igen, természetesen ezért ez egy ismert történet. Azért nem egészen így ismerem a történetet, inkább arról van szó, hogy ezeknek a beépített műlencséknek az anyagát úgy fedezték fel, hogy ezek szövetbarát anyagok, és a szervezet jól befogadja őket, hogy a balesetet szenvedett pilóta szemébe került plexi darab, az nem okozott semmi semmi tragikus gyulladásos reakciót, és így fedezték föl, hogy ez az anyag, ez jól tolerált a szervezet által. Uh-huh. És ez lett aztán a későbbi műlencséknek hát a nagyon-nagyon kiindulási alapanyaga, de hát azért természetesen azért ma már azért nagyon-nagyon modern és tovább finomított anyagokat használnak a műlencsegyártó cégek. Hát hogy maga ez a balesetet szenvedett pilóta, ő jobban látott-e, azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy a beesett legszidalabban jobban látott volna, de minden esetre remélhetőleg nem vesztette el a szemgolyóját a baleset következtében, tehát jól tolerálta az ő szervezete ezt az anyagot, ami oda bekerült, az idegen anyagot.
Szóval akár is volt innen datálható nagyjából az, hogy műlencséket építenek az emberek szemébe, és ezzel segítik a látásukat. Ezt egyébként milyen látásromlás után érdemes, mi az a határvonal, amit ilyenkor nem érdemes átlépni?
Hát ez nagyon egyedi igazából, tehát mindenképpen azért bármiféle műtét előtt azért nagyon fontos, hogy alkalmassági vizsgálatot végezünk, ahol alaposan megvizsgáljuk az adott jelentkezőnek a szemét, látását. Ugye azt kell tudni, hogy azért ez a műlencse beültetés, ez gyakorlatilag technikájában megegyezik egy szürke hályag műtéttel. A különbség a kettő között az, hogy a szürkehályog műtétet akkor végzünk, amikor már a szemgolyó belsejében a szemlencse áttetszősége már úgy érezhetően, zavaróan csökken. Tehát ez már látás minőség romlást okoz. Ugyanilyen műtétet végezhetünk akkor is, amikor valakinek még nem szürkült el a szemlencséje, tehát nem alakultak ki benne olyan homályok, ami a látás minőségét jelentősen zavarná, viszont a dioptria korrekció céljával is megtörténhet ugyanez a beavatkozás. Ugye minden ilyen műtétnél a saját szemlencsét el kell távolítani, és a helyére beültetett műlencse az, ami korrigálja a dioptria hibát, illetve adott esetben a ma használt modern műlencsék már nem csak a dioptria hibát tudják korrigálni, hanem tudják korrigálni akár a közeli látást is, tehát hogy olyan nyújtott fókuszú vagy multifokális műlencséket tudunk használni, amivel távollátást és olvasást is lehetővé tesznek szemüveg nélkül.
Engedje meg egy zárójeles kérdést, jó, mert ez nem feltétlenül ide, és nem feltétlenül az egészség, a szemegészségének a megőrzéséhez kapcsolódik, de ha valakinek egy ilyen műtétre van szüksége, és azt mondja, hogy nincs megelégedve a szem színével, akkor az létezik, hogy ilyen műlencséket akár más színben ültetnek be, vagy ez variálható?
Hát a szemszínét ez a beavatkozás nem változtatja meg. Így ez a szemlencse, ez a szivárványhártya, vagy más latin nevén az iris mögött helyezkedik el, tehát ez a szemünknek a színes része, és az a mögött helyezkedik el, tehát igazából a beültetett műlencse az nem fog változtatni a szemszínén. Hallottam már én is különböző újabb eljárásoknál, ahol különböző pigment szemcséket fecskendeznek be a szemgolyó belsejében különböző módszerekkel, amik a szemszínét képesek megváltoztatni. Én azért azt tudom mondani, hogy hál' Istennek ezek a beavatkozások, ezek még hát hazánkban semmiképpen sem terjedtek el, sőt még nem is végeznek ilyen jellegű beavatkozást. Én őszintén szólva azt gondolom, hogy ez nem is fog itthon elterjedni, és van egy titkos reményem, hogy ez nem is fog elterjedni, mert ezt azért egy kicsit kockázatos és potenciálisan ártó beavatkozásnak gondolnám.
Mennyi idő a lábadozás egy ilyen lencsésze műtét után? Szóval általában azért türelmetlenek vagyunk. Van egy ilyen szemműtét, szeretnénk látni, hogy sikerült-e, szeretnénk látni, hogy jobban tudunk-e olvasni, vagy jobban tudunk-e távolra látni. Mennyi ideig kell kimélni a szemet egy ilyen műtét után?
A lábadozás a szerencsére az nem hosszú idő. Körülbelül azt szoktuk mondani, hogy ugye nagyon-nagyon pici nyílásokat csinálunk a szarulhártyának a szélső részén, azokon keresztül történik a műtét. Konkrétan két nyíláson a nagyobbik nyílás, amit ilyenkor csinálunk, az körülbelül ilyen 2,2 mm-es szélességű, a kisebbik az még ennél is jóval kisebb, az 7-8 mm körülbelül. Tehát nagyon-nagyon pici nyílásokról beszélünk, olyan pici sebeket ejtünk egy ilyen műtét során, amik igazából varratok nélkül szépen összefekszenek és szépen gyógyulnak. Uh-huh. Tehát a gyógyulási idő is ennek megfelelően azért elég gyors. Azt szoktuk mindig kérni a páciensenkről, hogy azért 5-6 hétig azért vigyázzanak, kímeljék a szemüket. Tehát 5-6 hét után ezek a nagyon pici nyílások, ezek már teljesen zártnak tekinthetők, nem kell igazából semmitől se tartani, hogy valami kórokozó, idegen anyag bármiféle kár tud tenni a műtét után 5-6 héttel. Természetesen az, hogy az új látásnak a megszokása mennyi ideig tart, az nagyon egyénfüggő. Van, akinek elég hozzá egy-két nap, valakinek egy-két hét, előfordul olyan is, hogy valakinek egy pár hónap kell hozzá. Inkább azt tudom mondani, hogy a bonyolultabb szerkezetű lencséknél, nyújtott fókuszú műlencséknél, multifokális műlencséknél azért ez egy picit több idő, amíg megszokja valaki a látás minőséget. Átlagosan azért azt tudom mondani, hogy ilyen 3-6 hónap nagyon maximum, amíg valaki megszokja. De ez természetesen nem azt jelenti, hogy addig nem lát, tehát addig ő azért lát. Csak mint ahogy egy új szemüveget is idő, amíg megszokik valaki, egy kontaktlencsét, amíg megszokik valaki. Tehát azért ez egyénfüggő. Ez egészen rövidtől egy picit hosszabbig is elterjedhet. 5-6 évben érdemes azért óvatosnak lenni, vigyázni magunkra, nem menni uszodába, szaunába, vigyázni, hogy ne kerüljön bele koszpiszok szennyeződés.
Hányszor lehet egy ilyen műtétet megismételni? Szóval, hogyha van mondjuk valaki 40 éves korában lencsés szemműtétre megy, és utána szépen hát a kor előre haladtával a látásunk az romolhat. Lehet ezt ismételni? Illetve ha lehet, akkor hányszor lehet ismételni egy ilyen műtétet? Akár más milyen lencsének a cseréjére?
Teljesen jogos kérdés. Alapvetően nincsen szükségednek a műtétnek az ismétlésére. Azért nem, mert nem nevezzük idős kornak, de amikor ilyen a fiatal korhoz képest kicsit idősebb korban, tehát ilyen 40-50 éves kor körül...
Nagyon PC.
Igen. 40-50 éves kor körül a szemünk az egy természetes romlásnak indul. Először azt tapasztaljuk, hogy a közeli látás gyengül. Később a távoli látásnak a gyengülését is tapasztalhatjuk. Ennek az elsődleges oka az, hogy a szemgolyó belsejében lévő szemlencse, amiről mostanáig beszéltünk, ez szépen elkezd veszíteni a rugalmasságából. Egyre nehezebbé válik a fókuszálás. Hogyha végzünk egy műtétet, amikor ezt a saját szemlencsét eltávolítjuk, és helyettesítjük egy műlencsével, akkor onnantól kezdve ez a folyamat, ez megáll, ezt megállítjuk, az adott ponton egy műlencsét helyezünk be, ami viszont már később már nem tud veszíteni a rugalmasságából, hiszen más elven működik, tehát ez egy fix, merev anyag. Ez nem vékonyodik, nem vastagszik, az életünk során nem fog veszíteni az átlátszóságából, tehát onnantól kezdve igazából ilyen jellegű természetes korból fakadó dioptria romlással már nem kell számolni. Ennek a cseréje sem szükséges a későbbiekben. Tehát ez, hogyha megtörténik egy műtét, az ideális esetben valakinek az élete végéig ki fog tartani.
A lencsés szemműtét egyébként hány éves kortól javasolt? Most beszéltünk arról, hogy 40-50 éves korban ez eljöhet, ennek a szüksége, de mi van akkor, hogyha mondjuk gyerekkorban van egy ilyen műtétre szükség? Van-e lencsés szemműtét például gyerekkorban?
Előfordulhat, igen. Szürkályog esetén végeznek szemlencse cserét már akár gyerekkorban is. Hál' Istennek azért ezek viszonylag ritkák, de szürkehályogon sajnos lehet születni, és tehát ezt akár a magzati élet során is már kialakulhat a szemlencsének az elszürkülése, de előfordulhat olyan is, hogy valaki tiszta szemlencsével születik, és valami oknál fogva az átlagosnál sokkal hamarabb kialakul szürkehályog. Én azt tudom mondani, hogy a mi klinikánkon mi gyerekeken nem végzünk műtétet, 18 éves kortól végzünk műtétet, végeztünk már 18-20 éves korban is szürkehályog műtétet. Nagyon nagy pech, hogyha valakinek már 18-20 éves korra alakul ki szürkehályog a szemén, de hát olyankor ez a megoldás, olyankor el kell távolítani az elszürkült szemlencsét, és el kell végezni a szürkehályog műtétet. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy ez mint az őszülés. Van, aki már 18 évesen megőszül, nagyon ritka. Van, aki csak 100 évesen őszül meg, az is nagyon ritka. Szürkehályok kialakulásának is azért az átlag életkora azért az, hogy valahol a 70-80 éves kor között van Magyarországon. de azért előfordul ennél sokkal korábbi is. Ritka eset, olyankor természetesen tudunk végezni fiatalabb korban is. Egyébként alapesetben, amikor nem szürkehályog miatt végzünk ilyen szemlencsecsereműtétet, hanem csak a dioptria korrekció, tehát a szemüveg elhagyás céljából, azt mi jellemzően 45 éves kor fölött szeretjük javasolni. 45 éves kor alatt inkább lézeres szemtéteket szoktunk javasolni.
Most beszéltünk az invazív beavatkozásokról és a műtétekről, és egy kicsit szeretnék arra kitérni, hogy akár túlesett valaki egy ilyen műtéten, akár nem, milyen szemtornák vannak, amiket javasol, illetve mivel tudjuk megóvni leginkább a szemünket. Szóval, hogyha vannak ilyen, nem tudom, ha önnél van a Szent Grál, akkor azt megoszthatná velünk legalább egy részét. Vannak ilyen látás megőrző szemtornák?
Hát a Szent Grál sajnos nincsen nálam. És az az elkeserítő hírem van, hogy sajnos ezek a folyamatok, ezek törvényszerűen azért megtörténnek. Nyilván mindenki más, tehát egyénfüggőek vagyunk, de azért átlagosan azért a szemlencsének a funkciói azért 40-50 éves kor között valamikor elkezdenek romlani. A szerencsésebbeknek csak később, pekeseknek már hamarabb, de azért jellemzően azért 40-50 éves kor közé tehető. A szemtorna az egy nagyon jó dolog. Azt gondolom, hogy nem baj, hogyha az ember pihenteti, meg használja a szemét. Jelentősen nem tudjuk igazából ezeket a folyamatokat megváltoztatni. Ettől függetlenül senkit nem szoktam lebeszélni a szemtornáról, mert ha más nem, legalább azt elérjük vele, hogy a szemünket egy nem a monitorra fókuszáltatjuk, nem a tévét nézzük vele, hanem legalább pihentetjük. Uh-huh. Mindenképpen azt szoktam javasolni, hogy a közeli munkát végez, érdemes pihenőidőket tartani. Ha meg tudja tenni valaki, akkor óránként, hogyha egy 5-10 percre föl tud állni a monitor az iratok elől, akkor az már nagy segítség a szemnek. Hogyha nem közelre fókuszálunk, az a szemet mindig pihenteti. Uh-huh. Egy kicsikét az öregedését lassíthatja, de jelentősen azért ezt nem tudjuk megváltoztatni, de a napi érzetünket azért jelentősen jobbá tehetjük, a nap végére a szemfáradtságot javíthatjuk vele, hogyha napközben tudunk pihenő legalább pár perceket beiktatni. Mm-hmm. Szintén szoktuk javasolni a műkönyv használatot, hogyha valaki sokat dolgozik, sokat ül monitor előtt, sokat fókuszál. Ilyenkor is a műkönyv használat azért indokolt, mert a koncentráció miatt jelentősen kevesebb a pislogás, gyorsabban kiszárad a szem, a komfortérzet csökken, úgyhogy műkönyv használat is sokat tud segíteni az ilyen panaszokon.
Egy dolgot még hadd kérdezzek meg, találtam az oldalukon egy olyat is, hogy szemhéj rekonstrukció, tehát hogy egy ilyennel is foglalkoznak. Ez esztétikai műtét, vagy ez a látás javítását segítő műtét?
Hát ez tud, ez is lenni, meg az is lenni.
Aha. Nem véletlen kérdezem. Kicsit azért most magam felé hajlik a kezem, igen?
Igen. Szóval jellemzően azért a mi klinikánkon inkább azt mondom, hogy esztétikai beavatkozás. Ugye az is természetes, hogy a kötőszövetek egy picit lazulnak, a szemhéjak megereszkednek bizonyos kor után. Megint csak van, akinek ez elég hamar bekövetkezik, van, akinek csak nagyon idős korban. Inkább hölgyek szoktak lenni azok, akiket ez esztétikailag is már zavar, és azt mondom, hogy számomra meglepően fiatal korban is tudnak akár jelentkezni ilyen beavatkozásra. Hmm. Ilyenkor a szemhéj csüngését szüntetjük meg plasztikai beavatkozással, és hát természetesen, hogyha valakinek azért a szemhéj csüngés az már olyan mértékű, hogy akár a látómezőbe belelóg a felső szemhéj.
Na, ott már a látás javításáról beszélünk.
Már a látást is, legalábbis a látás minőséget mindenképpen rontja, ugye a látóteret bekorlátozza, tehát ilyenkor azért már a látásra is hatással van. Ilyenkor már ez egyben a látást is javító beavatkozás.
Hát nagyon köszönöm, átfogó képet kaptunk, de természetesen a téma végtelen, úgyhogy várjuk majd vissza a műsorba. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt.
Én is köszönöm szépen.
Dr. Perényi Kristóffal, a St. James Szemészeti Központ igazgató főorvosával beszélgettünk. Mindjárt folytatódik az egészségkód.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.